Bevezetésül Kroász Márki válaszát helyezem majd a történet élére, hogyan egyáltalán válaszol. Mielőtt írtam neki, meg akartam ismerni. A Márki világfi kitüntette magát a katonai szolgálatban. Koros ember, nős volt, egy lánya van és két fia, akiket szeret és akik szeretik. Előkelő születésű művelt, szellemes férfi érdeklődik a szép művészetek iránt, és mindenek előtt eredeti ember. Dicsérték fogékonyságát, becsületességét és erényességét. Az élénk érdeklődésből, amellyel ügyem iránt viseltetett, és mindabból, amit róla elbeszéltek, kiderült, hogy nem tévedtem, amikor hozzáfordultam, de nem tételezhetem föl, hogy rászánja magát sorsom megváltoztatására, anélkül, hogy tudná, ki vagyok. Ezért legyőzve önérzetemet és viszolygásomat, megírom ezeket az emlékiratokat, amelyekben előadom szerencsétlenségem egy részét, minden tehetség és művészet nélkül az én korombeli gyermekek naivitásával és őszintén természetem szerint. Úgy gondoltam, hogy a visszaemlékezéseimet lezáró vázlatos feljegyzések és az a kitörölhetetlenül mély benyomás, melyet az események egy életre hagytak bennem, elegendők lesznek a tények pontos felidézésére, ha pártfogóm egyszer így kívánná, vagy ha saját magam kedvet kapnék hozzá, hogy befejezzem ezt az emlékiratot majd egyszer, amikor a múlt részletei már elmosódtak emlékezetemben. Atyám ügyvéd volt, meglehetősen későn vette feleségül anyámat, akitől három lánya született. Nagyobb vagyonnal rendelkezett, mint amennyi tisztességes kiházasításunkhoz szükséges volt, de ehhez az kellett volna, hogy egyformán szeressen mindhármunkat, márpedig semmiképp sem állítanám ezt róla elismerésként. Én arcom, eszem, jellemem és tehetségem folytán külön voltam nővéreimnél, és úgy látszott, hogy ez bántja szüleimet. Amivel a természet és szorgalom többet adott nekem, mint nekik, csak bántalom forrása lett, és legzsengébb gyermekkorom óta egyetlen vágyam volt, hogy hasonlítsak két nővéremre, és engem is úgy szeressenek, kényeztessenek, ünnepeljenek és mentegessenek, mint őket. Ha anyámnak azt mondták, hogy bájos gyermekei vannak, az sohasem vonatkozott én rám. Néha ugyan dicsértek engem is, de ezeket a hizelgéseket oly drágán kellett megfizetnem, ha egyedül maradtunk, hogy legszívesebben vettem volna a teljes közönyt, vagy akár a szidalmat is, mert minél inkább kitüntettek az idegenek, annál rosszabb kedvű volt a család, ha a vendégek elmentek. Ó, hányszor sírtam, amiért nem születtem csúnyának, ügyefogyottnak, ostobának, gőgösnek, egy szóval mindazokkal a rossz tulajdonságokkal elhamozva, amelyeket szüleim annyira szerettek testvéreimen. Gyakran kérdeztem magamtól, miért van ennyi különbség atyámban és anyámban, akik egyébként igazságos, becsületes és jámbor emberek. Hogyan valljam be önnek, uram? Hirtelen haragú atyámnak egy-egy dühében elejtett szava bizonyos körülmények összefüggésének felfedezése, szomszédok megjegyzései, cselédek kijelentései oly okot sejtettek velem, amely talán mentheti őket kissé. Lehet, hogy atyámnak némi gyanúja támadt születésem körülményei felől, avagy anyámnak juttattam eszébe valami régi ballépését, egy férfi hálátlanságát, akit meghallgatott, mit tudom én. Még ha tévednék is, nyugodtan elmondhatom önnek ezeket a gyanakvásokat, hiszen úgy is elégeti majd ezt az írást, és én is megígérem, hogy elégetem az ön válaszát. Mintha gyors egymás utánban születtünk, egyszerre is nőttünk fel testvéreimmel. Kérők jelentkeztek, idősebb nővéremet elragadó fiatalember kérte meg, nem sokára észrevettem, nővérem hamarosan csak ürügy volt arra, hogy minél gyakrabban nálunk lehessen. Sejtettem, hogy mindez csak kellemetlenséget okozhat nekem, és elmondtam a dolgot atyámnak. Talán ez volt az egyedüli dolog életemben, amit kedvére tettem. De hogyan hálálta meg ezt is? Néhány nap múlva közölték, hogy helyet biztosítottak számomra egy zárdában, és másnap már oda is kísértek. Oly boldogtalan voltam odahaza, hogy ez az esemény egyáltalán nem bántott, sőt valósággal vidáman mentem a Szent Marie-be, első zárdámba. Nővérem udvarlója sohasem látott többé, elfelejtett és elvette nővéremet feleségül, K. úr a neve, jegyző Korbelyben, és igen rossz házasságban élnek. Második nővéremet egy Bosolon nevű úrhoz adták férhez, párizsi sejemkereskedő, a Rue Quincampoix-ban, és elég jól élnek egymással. Miután így gondoskodtak két nővéremről, azt gondoltam, hogy majd rám is gondolni fognak, és nem sokára elhagyhatom a zárdát. 16,5 éves voltam akkor. Mindkét nővérem szép hozományt kapott, és azt reméltem, hogy sorsom hasonló lesz az övékéhez. fejem már is csodálatos tervekkel volt tele, amikor egy nap a társalgóba hivatott Serafen Páter, anyám lelki atya és egyúttal az enyém is. Minden zavar nélkül elmagyarázta, miért jött. Azt akarják, hogy öltözzem be apácának. Csodálkoztam ezen a furcsa javaslaton, és határozottan kijelentettem, hogy semmiféle hajlamot nem érzek a kolostori életre. Kár, felelte, mert szülei sajnos mindent odaadtak a nővéreinek, és úgy hiszem, hogy jelenlegi szűkös helyzetükben mit sem tehetnek önért. Gondolja meg, kisasszony, vagy örökre belép ebbe a rendbe, vagy valamely vidéki zárdába kerül, ahol csekély összegért ellátják, és ahonnan csak szülei halála után kerülhet ki, amire esetleg még igen soká kell várnia. Keserűen kifakadtam, és záporként hullottak a könnyeim. A főnöknővel már bizonyosan előbb beszélhettek, várt rám, amikor visszaérkeztem a társalgóból. Felesleges mondanom, milyen zilált állapotban voltam. Mi baja van, kedves gyermekem? Kérdezte, pedig jobban tudtam, mint én, hogy mi a bajom. Milyen állapotban kell látnom, soha ilyen kétségbeesést, engem is elfog a rémület, talán elvesztette anyját vagy édesapját? Csak nem azt feleltem, adná az ég, és már-már karjába akartam vetni magam, de aztán beértem ezzel a kitöréssel. Sajnos nincs sem anyám, sem apám, mindenki gyűlöl engem, szerencsétlent, elevenen akarnak eltemetni. A főnök azt, hogy megvárta, hogy elmúljék a vihar. Amikor kicsi lecsillapodtam, világosan elmondtam, hogy mit kívánnak tőlem, úgy tett, mint a sajnálnak. Szánakozott rajtam, és bátorított, hogy semmi esetre se vállaljak olyasmit, amihez nem érzek hivatást. Megígérte, hogy imádkozik majd értem, hogy tiltakozni fog, és közben jár érdekemben. Ó, uram, mi képmutatók ezek az apáca főnöknők, nem is képzelheti. Előre tudta, hogy mit fognak válaszolni. A válaszukat meg is mutatta nekem, és csak nagy sokára kezdtem el kételkedni őszinteségében. Közben elérkezett az a határidő, melyet a meggondolásra engedélyeztek, erről is művésziesen színlelt részvéttel értesített. Eleinte hallgatott, aztán sajnálkozó szavakkal vigasztalt. Ebből mindent meg kellett értenem. Újra sírógörcsöt kaptam, de már nem fogok önnek sok ilyen jelenetet elbeszélni. Az apácák nagy művészete abban áll, hogy meg tudják őrizni nyugalmukat. Azután, ha jól emlékszem, azt mondta sírva, tehát valóban el akar hagyni bennünk egy gyermekem. Ó, kedvesem, nem látjuk hát többé. És más ehhez hasonlókat. Nem is hallottam már, mit beszél. Egy székre roskadtam, némán ültem és zokogtam. Mozdulatlanul bámultam magam elé, majd felálltam, a falnak támaszkodtam, és aztán ismét kebelén sírtam el kétségbeesésemet. Egyszerre csak ezt mondta. Miért nem tesz valami mást? Hallgasson ide, de senkinek sem mondja, hogy az én tanácsom volt. Számítok töretlen hallgatására, mert semmiképp sem szeretném, ha majd szemrehányást tennének nekem emiatt. Voltak éppen mi az, amit kívánnak, hogy vegye fel a fátylat? Miért ne tenné meg? Mire kötelezi? Mindössze arra, hogy még 2 évig nálunk maradjon. Ki tudja, ki él 2 év múlva, és ki hal meg. 2 év sok idő, addig még sok minden történhet. Annyi gyöngétséggel tetézte megejtő szavait, annyi barátságot színlelt, annyi más hamis jóságot. Most legalább tudom, hol van, de ki tudja, hová vihetik, stb. Hogy végül is engedtem rá beszélésének, írt atyámnak is, a levele kitűnő írásmű volt, amelyben nem titkoltak könnyeimet, fájdalmamat és tiltakozásomat. Biztosíthatom, nálam sokkal ravaszabb embereket is megtévesztett volna. De hát az volt a fő, hogy beleegyeztem. Milyen gyorsan rendeztek el mindent. Megállapodtak a napban, elkészítették ruháimat, és már is eljött a szertartás napja, oly sebesen, hogy ma már úgy érzem, mintha az események között nem is telt volna el semmi idő. Elfelejtettem önnek elmondani, hogy közben beszéltem atyámmal és anyámmal, és mindent megkíséreltem, hogy meghassam őket. Hajlíthatatlanok maradtak. Blain Abbé, a Sorbonne doktora mondott beszédet, és az aleppói püspök adta rám a rendruháját. Ez a szertartás már magában véve sem túlságosan vidám, de ezen a napon különösképpen komor volt. Hiába támogatott buzgón minden apáca, 20-szor is úgy éreztem, hogy megcsuklik a térdem és tüstént, az oltár lépcsőjére borulok. Nem láttam, nem hallottam semmit, teljesen kábult voltam. Vezettek, mentem, kérdeztek, feleltek helyettem. De véget ért ez a kegyetlen szertartás is, mindenki elszélett, és egyedül maradtam a nyájjal, melyhez most már hozzátartoztam. Társaim körülvettek és megcsókoltak, egymásnak mondogatva, nézze nővér, milyen szép! Nézzék csak, hogy illik fehér arcbőréhez a fekete fátyol! Mennyire emeli szépségét a homlokkötő! Hogy kerekíti, mennyire kiemeli az arcát, és ez a ruha mennyire érvényre juttatja derekát és karjait. Alig figyeltem oda, kétségbe voltam esve. De be kell vallanom, hogy amikor egyedül maradtam cellámban, eszembe jutottak a hízelgések, és megkíséreltem megnézni kis tükrömben, vajon igazuk volt-e. Úgy találtam, hogy szavaikban sok a valóság. A novícia számára ez a nap sokféle kitüntetést hoz. Még túloztak is a kedvemért, de én keveset törődtem velük. Úgy tettek, mintha az ellenkezője volna az igaz, azt is mondták, holott egyáltalán nem ez volt a helyzet. Este ima után belépett cellámba a főnökasszony. Igazán nem értem, mondta, külsőmet szemlélve, miért utálod ennyire ezt a ruhát? Elragadó vagy benne. Szüzán nővér nagyon szép apáca, és ezért csak még jobban szereti mindenki. No, lássuk, mozog csak egy kicsit, de sokkal egyenesebben nem szabad ilyen hajlott háttal járnod. Megmutatta, hogyan kell szépen tartanom a fejem, lábam, kezem, derekam, karom. Valóságos illemórát adott a kolostori jómodorból, mert minden foglalkozásnak megvan a maga fogása. Aztán leült, és ezt mondta, jól van, de most beszéljünk komolyan. 2 évet nyertél, szüleid megváltoztathatják véleményüket, de akkor aztán már te magad akarsz itt maradni. Ha ők el is akarnának innen vinni, ez sem lehetetlen. Ne gondolja, asszonyom. Még nem ismered az életünket, bár elég régen vagy közöttünk. Az itten élet nehéz, de azért vannak kellemes oldalai is. Képzeleti, mi mindent fecseget még össze a világi életről, meg a kolostorról, csupa olyat, amit már ezeren is megírtak, és pedig mindig egyformán, mert Istennek hála, el kellett olvasnom minden sületlenséget, amit a szerzetesek saját undorig ismert életükről összehordtak, hogy azt a kinti világot pocsékolják, melyet mindnyájan szeretnek, kívánnak, de amelyet egyik sem ismer. Nem untatom noviciátusom részleteivel, ha teljes szigorúságában mérték volna rám, nem bírtam volna ki. De ez a kolostori élet legszelidebb ideje, és a noviciák gondozója mindig a legelnézőbb apáca. Az a feladata, hogy elleplezze az árdai élet töviseit. A csábítás magas iskolája, ez mégpedig a legfinomabban és legravaszabbul előkészítve. Az én oktatóm csak még sötétebbé tette a mindent elnyelő éjszakát. Elringatott, álomba merített, lenyűgözött, megigézett, s különös gondoskodásával tüntetett ki. Alig hiszem, hogy a tapasztalatlan ifjú lélek ellen tudna állni ennek a gyászos művészetnek. A világi életnek megvannak az örvényei, de el sem tudom képzelni, hogy azokba ilyen könnyű lejtőn csúszhat le az ember. Ha 2 tüsszentettem egy napon, azonnal felmentettek a misehallgatástól, a munkától, az imádságtól. Korábban fekedtem le, és későbben kelhettem fel. Számomra nem volt szabályzat. Képzelje, uram, akadtak olyan napok, amikor arra áhítoztam, hogy feláldozhassam magamat. Minden szomorú világi históriát elmondanak az embernek, elferdítik az igazit és hamisat agyalnak ki, aztán végtelen imákban adnak hálát Istennek, hogy bennünket megőrzött ezektől a megalázó kalandoktól. És eközben elérkezett az az idő, melyet néha már kívántam szinte. Sokat tűnődtem magamban, de éreztem, hogy újra feltámad ellenállásom, és nagyra nő. Mindezt meg is vallottam a főnökasszonynak és a noviciák felügyelőjének. Később alaposan megbosszulták magukat, azért a sok bajért, amit okozunk nekik, mert ne higgye, hogy szívesen játsszák képmutató szerepüket, és szívesen ismétlik azokat az ostobaságokat, amelyeket ilyenkor kénytelenek elmondani. Elcsépelt és komor hazudozásnak érzik, de rászánják magukat azért az 1000 tallér évi jövedelemért, amelyet így nyer a rendház. Ezért a nagy összegért hazudnak egész életükön át, s ártatlan ifjú lányoknak 40-50 évi boldogtalanságot, talán örökös szerencsétlenséget okoznak, mert annyi bizonyos, uram, hogy 100 apáca közül, akik 50 éves koruk előtt halnak meg, 100 a pokolba jut, nem számítva azokat, akik már közben megőrülnek, meghűlnek, vagy futóbolondá válnak. Egy ízben egy ilyen apáca kiszökött a magánzárkájából, megpillantottam, hogy ez a nap végzetem vagy boldogságom napja lesz-e, az csak azon fordul meg, hogy uram, ön hogyan bánik majd velem. Sohasem láttam nála ocsmányabbat, haja csapzott volt, alig maradt rajta ruha, vasláncokat hurcolt, révetegen bámult, a haját tépte, a mellét vette öklével. Futott és üvöltött, átkozta saját magát és a többieket, majd egy ablakot keresett, hogy kiugorhasson. Rémülettől reszketett minden porcikám, saját sorsomat láttam ennek a szerencsétlen nőnek a sorsában, és abban a pillanatban elhatároztam, hogy ezerszer inkább meghalok, semmint, hogy ilyesminek kitegyem magamat. Az Ádában tudták, milyen hatással lesz rám ez az esemény, és jónak látták a következményeket megelőzni. A boldogtalan apácáról egész csomó nevetséges és ellentmondó hazugságokat meséltek. Hogy már akkor is zavart volt, amikor befogadták, hogy nagy ijegységen esett át egy kritikus időszakban, hogy látomásai vannak, hogy azt hiszi angyalokkal áll összekötetésben, hogy veszedelmes olvasmányok rontották meg elméjét, hogy túlzott moralisták eszmét tette magáévá, amelyek olyan félelemmel töltötték el az utolsó ítélettől, hogy elvesztette józan eszét, hogy csak démonokat, a poklot és tűzes örvényeket lát maga előtt, hogy hallatlan ilyesmi történjék náluk, és más efféle dajkameséket raktáltak, de én egy szót sem hittem az egészből. Állandóan magam előtt láttam az őrült apácát, és elhatároztam, hogy semmiféle fogadalmat sem teszek. Mégis elérkezett az a pillanat, amelyben be kellett bizonyítanom, hogy képes vagyok megtartani önmagamnak adott szavamat. Egy reggel a főnökasszony mise után belépett a cellámba. Arca szomorúságot és levertséget árult el, karjai csüggetten lógtak, mintha alig bírná felemelni a levelet. Rám nézett, és úgy látszott, könnyek csillogtak szemében. Hallgatott, én is hallgattam. Nyilván azt várta, hogy én szóljak először, de tartózkodó maradtam, és nem szóltam. Megkérdezte, hogy érzem magam. Mondta, hogy ma hosszú volt a mise, hogy hallotta, amint kissék köhögtem. Hogy úgy látszik, nem vagyok teljesen jól. Én mindenre csak azt válaszoltam, dehogy kedves nővér. A levelet a kérdezősködés közben hanyagul ujjai között tartotta, majd a térdére helyezte, miközben félig elfötte kezével. Aztán apámról és anyámról ejtett néhány szót, és amikor látta, hogy még mindig nem kérdezem meg, miféle papír van nála, végre így szólt. Most kaptam ezt a levelet. E szavakra megzavarodtam, megállt a szívverésem, és remegő szájjal folytott hangon kérdeztem, anyámtól érkezett? Igen, tessék, olvast. Kissé összeszedtem magam, átvettem a levelet, és eleinte meglehetősen fegyelmezetten kezdtem olvasni, de amint tovább haladtam a szövegben, ijegység, felháborodás, dű, dac, mindenfajta szenvedély hatalmasodott el rajtam, és hangom, arcom, mozdulatom változása ki is fejezte, amit éreztem. Hol alig tudtam a papírt tartani, hol pedig úgy tettem, mintha el akarnám tépni, aztán megmarkoltam, és alig tudtam megállni, hogy összegyűrve el ne dobjam magamtól. Mondd, gyermekem, mit feleljünk a levélre? Kedves nővér, azt ön úgy is tudja. Nem, nem tudom, nehéz időket élünk. A családodnak súlyos veszteségei vannak. Nővéreid anyagi ügyei zavarosak. Mindkettőnek sok gyermeke van, és szüleid mindent ráköltöttek kiházasításukra. Most pedig szinte tönkre mennek abban, hogy támogatják őket. Lehetetlen rólad is gondoskodniuk. Amikor felvetted az apáca ruhát, akkor rád is költöttek, s így bizonyos reményekre jogosítottad fel őket, rendbelépésed híre már elterjedt a világban. De mindig számíthatsz segítségemre, soha senkit sem kértem belépésre. Az árda hivatás, amelyre csak Isten hívhatja el az embert, és igen veszedelmes dolog szavunkat az övéhez mérni. Semmi esetre sem fogok a lelkedre beszélni, ha a kegyelem nem szólt hozzád. Eddig egyetlen lélek boldogtalanságáért sem vagyok felelős. Hogyan vállalnám a tiédet, gyermekem, akit annyira szeretek? Nem felejtettem el, hogy az én rábeszélésemre tetted meg az első lépéseidet, és semmi esetre sem fogom tűrni, hogy akaratod ellenére további engedményekre kényszerítsenek. Lássuk csak, tárgyaljuk meg, mi a teendő. Akarsz-e fogadalmat tenni? Nem, asszonyom. Semmiféle hajlamot nem érzel a szerzetes életre? Nem, asszonyom. És nem fogsz engedelmeskedni szüleidnek? Nem, asszonyom. De hát mi akarsz lenni? Minden csak nem apáca. Nem akarok apáca lenni, és nem is leszek. Jó, hát nem leszel. Válaszoljon ügyesen anyádnak. Megbeszéltünk néhány dolgot. A főnöknő írt, és megmutatta a levelet. Igen, helyesnek találtam. Közben azonban elküldték hozzám az áldat gyóntatóját, és azt a hittudóst, aki beöltözésem napján prédikált, és figyelmébe ajánlottak a noviciák főnöknőjének is. Aleppo püspöke is megjelent, számtalan ismeretlen vallásos hölgyel kellett megküzdenem, akik beleavatkoztak a dolgomba, szakadatlan megbeszéléseim voltak szerzetesekkel és papokkal. Atyám eljött, nővéreim írtak, végre megjelent anyám is, de minden unszolásnak ellenálltam. Mégis kijelölték fogadalomtételem napját. Mindent megtettek, hogy kicsikarják beleegyezésemet, és amikor látták, hogy minden hiába való, elhatározták, hogy anélkül fogják keresztül vinni. Ettől a pillanattól fogva bezártak cellámba, némaságra kényszerítettek, elválasztottak mindenkitől, magamra hagytak, míg világosan nem láttam, hogy rólam, de nélkülem fognak határozni. Mint hogy bizonyos voltam benne, hogy nem akarok fogadalmat tenni, nem ingattak meg elhatározásomban, szín lehet, hogy valódi ijesztgetéseik. Mégis siralmas állapotban voltam, és nem tudtam, meddig tarthat, még kevésbé azt, hogy mi lesz velem, ha túljutok rajta. E bizonytalanság közepette olyasmit tettem, amit ön uram úgy ítélhet meg, ahogy jónak látja. Nem láttam többé egyetlen lelket sem, sem a főnökasszonyt, sem a noviciák főnöknőjét, sem társnőimet. Hivattam a főnökasszonyt, és úgy tettem, mintha meghajlanék szüleim akarata előtt, de az volt a szándékom, hogy botrány közepette vetek véget üldöztetésemnek, és nyilvánosan tiltakozom majd a tervezett erőszak ellen. Így hát kijelentettem, hogy sorsomat kezükben tartják, rendelkezzenek velem, hogy akarnak, ha azt kívánják tőlem, hogy letegyem a fogadalmat, le fogom tenni. Azonnal nagy öröm tölt ki az egész kolostorban. Újra kezdték a hízelgéseket, az egész csábítási manővert. Nyilván Isten beszélt a szívemmel, mondták. Ez előrelátható volt, szükségszerűen be kellett következnie. Senki sem lehet alkalmasabb és méltóbb a tökéletesség állapotára, mint én. Nem tudnám ennyire kitartóan és tökéletesen megtartani a szabályokat, ha nem lennék elhivatott. A noviciák főnökasszonya még egyik tanítványában sem látott ilyen öntudatos elhivatottságot. Csodálta ugyan eltévejedésemet, de mindig mondta a főnökasszonynak, hogy minden jóra fordul majd, csak legyenek határozottak. A legjobb apácáknak is voltak ilyen pillanataik. Mindez csak a rossz szellem sugallata volt, aki megkétszerezi erőlködését, amikor úgy érzi, hogy elveszti zsákmányát. Most, hogy megmenekültem tőle, az élet csupa boldogság lesz, és már csak azért is könnyebbnek fogom találni az áldó élet kötelezettségeit, mert eddig túloztam őket képzeletemben. Az ég kegyelme azért tette egyszerre oly nehézé az igát, hogy annál könnyebbnek érezzen utána. Kissé különösnek találtam, hogy ugyanaz a dolog lehet Istentől és az ördögtől való, aszerint, ahogy nézni akarjuk. Sok ilyen dolog van a vallásban. Vigasztalóim közül egyesek a sátán incselkedésének tulajdonították gondolataimat, mások Isten sugallatának. Ugyanazt a csapást vagy Isten küldi ránk, hogy álhatatosságunkat próbára tegye, vagy a sátán, hogy megkísértsen. Csendesen és tartózkodóan viselkedtem, biztos voltam magam felől. Találkoztam atyámmal, aki hidegen beszélt velem, és anyámmal, aki megcsókolt. Nővéreim szerencsét kívántak, és sokan mások is. Megtudtam, hogy Szorná atya, a Szent Rókus templom vikáriusa fogja a szentbeszédet tartani, és Thierry, az egyetem kancellárja fogad majd a rendbe. Minden simán ment, egészen a nagy nap előestéig, amikor közölték, hogy a szertartás zárt körül lesz, hogy igen kevesen lesznek jelen, és hogy a templom kapuját csak szüleim előtt nyitják meg. Ekkor a postás nővérrel meghívattam egész szomszédságunkat, minden barátomat és barátnőmet. Engedélyt kaptam arra, hogy egyes ismerősöknek írjak. Ezek mind meg is érkeztek. A váratlan vendégeket nem lehetett kitiltani, úgyhogy a gyülekezet körülbelül akkora lett, mint amikor erre szükségem volt. Ó, uram, micsoda éjszaka volt ez az utolsó. Egyáltalán nem feküdtem le, ágyamon ültem, és segítségül hívtam Istent. Az égre emeltem karomat, és tanúnak idéztem őt az erőszakhoz, amelyet el akarta követni ellenem. Elképzeltem a szerepemet az oltár előtt, egy fiatal lány, aki hangosan tiltakozik az ellen, amiben látszólag beleegyezett. a megjelentek megbotránkozását, az apácák kétségbeesését, szüleim dühét. Ó, Istenem, mi lesz velem? Mikor ezt kiáltottam, hirtelen általános gyengeség fogott el, és ájultan estem fekvőhelyemre, kirázott a hideg. Ájulásom után olyan remegés vett erőt rajtam, hogy a fogaim hangosan vacogtak, és térdeim összeverődtek. Utána hirtelen forróság égetett, öntudatom elhomályosult. Nem emlékszem rá, hogy levetkőztem volna, sem arra, hogy elhagytam volna a cellámot. Mégis a főnök asszony ajtaja előtt találtak meg másnap reggel, egy szál ingben, a földön elterülve mozdulatlanul, csak nem élettelenül. Nekem csak később mondták el mindezt. Reggel cellámban ébredtem fel, ágyam körül álltak a főnökasszony, a noviciák főnöknője, és azok, akiket kolostor főnök helyetteseknek szoktak nevezni. Nagyon gyenge voltam. Néhány kérdést intéztek hozzám, de válaszaimból látták, hogy fogalmam sincs arról, mi történt az éjszaka, és nem is faggattak tovább. Kérdezték, hogy érzem magam, hogy kitartok-e szent elhatározásom mellett, és hogy képesnek érzem-e magam a nap terheinek viselésére. Azt feleltem, hogy képes vagyok rá, és így várakozások ellenére semmi sem változott a napi rendben. Már előtte való este elrendeztek mindent. Megszólalt a harang, amely tudomására adja mindenkinek, hogy újabb szerencsétlent avatnak. Szívem még sebesebben vert. Eljöttek öltöztetni, mert ez a nap nagy öltöztetési szertartással jár. Most, hogy visszaemlékszem a szertartásra, úgy érzem, hogy volt valami ünnepélyesség bennük, és talán meg is hathattak volna egy ártatlan fiatal teremtést, aki vágyai nem vonzanak másfelé. Lekísértek a templomba, ahol a szentmisét celebrálták. A jó vikárius, aki azt hitte, hogy belenyugodtam a dologba, hosszú prédikációt mondott, amelyből egyetlen szóval sem értettem egyet. Nagyon nevetséges volt, amit a boldogságomról, a kegyelemről, bátorságomról és buzgalomról, és mindazokról a szép érzelmekről beszélt, amelyeket feltételezett bennem. Dicsérete és az eljövendő cselekedetem közti űr olyan nagy volt, hogy egészen megzavart, és pillanatokig szinte bizonytalanná tett, de ez az érzésem csak rövid ideig tartott. Még erősebben éreztem, hogy belőlem hiányzik mindaz, ami egy derék apácának szükséges. Végre elérkezett a rettenetes pillanat, amikor be kellett lépnem abba a helyiségbe, ahol a fogadalomra sor kerül. Lábam felmondta a szolgálatot. Két társam fogott karon, egyikük vállára hajtottam a fejemet. Alig vonszoltam magam. Nem tudom, mit gondolhattak a jelenlévők, de halódó áldozatot láttak maguk előtt, akit az oltár elé cipeltek, mindenfelől sóhajtás és zokogás hangzott, de ezek közé nem keveredett apám és anyám sírása. Mindenki felállt, egyesek székre álltak, mások a rácsba kapaszkodva ágaskodtak. Mélységes csend volt, amikor a fogadalomtételi szertartás vezetője ezt kérdezte tőlem. Marie-Suzanne Simone, ígérje, hogy csak a tiszta igazat mondja. Ígérem. Vajon önként és szabad akaratából van-e itt? Azt feleltem, hogy nem. De helyettem mások igennel feleltek. Marie-Suzanne Simone, szüzességet, szegénységet és engedelmességet fogad-e Istennek? Egy pillanatig haboztam, a pap várt, majd így feleltem. Nem, uram! Újra kezdte. Marie-Suzanne Simone, szüzességet, szegénységet, engedelmességet fogad-e Istennek? Most már erősebb hangon válaszoltam. Nem, uram, nem! Megállt és így szólt hozzám. Térjen magához, gyermekem, és figyeljen rám! Uram, feleltem. Azt kérdezte tőlem, hogy szüzességet, szegénységet és engedelmességet fogadok-e Istennek. Jól hallottam, azt válaszoltam, hogy nem. Majd a jelenlévők felé fordulva, akik zajongani kezdtek, jeleztem, hogy beszélni akarok. A lárma elült, és azt mondtam. Uraim, mindenek előtt önök, atyám és anyám, mindnyájan tanúim arra, hogy... Ekkor az egyik nővér gyorsan leengedte a rács függönyét, és láttam, hogy hiába való lenne folytatni. A nővérek körülvettek, és szemrehányásokkal halmoztak el. Szó nélkül hallgattam őket. Végre cellámba vittek, és rám zárták az ajtót. Itt végre gondolataimmal magamra maradva igyekeztem lelkemet megerősíteni. Végig gondoltam, amit tettem, és nem bántam meg semmit. Úgy véltem, hogy a botrány után, amelyet okoztam, lehetetlen lesz továbbra is itt maradnom, és talán nem mernek újra zárdába csukni. Nem tudtam, mit fognak velem tenni, de semmi se látszott előttem szörnyűbbnek, mint hogy akaratom ellenére apáca legyek. Elég sokáig maradtam így magamra, anélkül, hogy bárkitől egy hangot is hallottam volna. Azok, akik ennivalót hoztak, a földre tették az edényt, és szó nélkül távoztak. Egy hónap leforgása után visszahozták világi ruháimat, és letettem az apáca köntöst. A főnök asszony értem jött, és intett, hogy kövessem. Egészen az zárda kapujáig kísért, ahol kocsiba kellett szállnom, amelyben anyám várt rám egyedül. Beültem előre, és a kocsi elindult. Néhány percig egyedül ültünk szemben egymással, szótlanul lesütöttem a szemem, nem mertem ránézni. Nem tudom, mi történhetett bennem, de egyszerre csak lábához vetettem magam, és térdére borultam. Egy szót se szóltam, de fulladoztam az okogástól. Durván visszalökött. Nem álltam fel, az orrom vérzett, de elkaptam egyik kezét, amelyet könnyeimmel és véremmel öntöztem, és megcsókoltam, majd ezt mondtam. Mégiscsak az anyám vagy, és én a gyermeked vagyok. Erre még erősebben ellökött magától, és kirántott a kezét a kezemből. Kelj föl, te szerencsétlen! Kelj föl! Engedelmeskedtem, felültem, és arcomra húztam csukjámat. Annyi szigorúság és határozottság volt a hangjában, hogy úgy éreztem, el kell takarnom arcomat előtte. Könnyeim és orromvére együtt folyt le a karomon, és egészen elborított, anélkül, hogy észrevettem volna. Néhány szavából megértettem, hogy ruháját bepiszkítottam, és ezért haragudott. Megérkeztünk házunkba. Azonnal egy számomra berendezett apró szobába vezettek. Még egyszer térdre vetettem magam előtte a lépcsőházban, és ruhájánál fogva tartottam vissza. De minden, amit elértem, csupán személyének, fejmozdulatának és ajkának megvető mozdulata volt. És az, hogy visszafordult felém. Ön, uram, talán jobban el tudja képzelni mindezt, mint ahogy én leírhatom. Beléptem új börtönömbe, ahol 6 hónapot töltöttem, aztán naponta könyörögve, hogy beszélhessek vele, vagy hogy atyámat láthassam, vagy írhassak neki. Ennivalót hoztak, kiszolgáltak, ünnepnapokon egyik cseléd elkísért a templomba, aztán újra bezártak. Olvastam, dolgoztam, sírtam, néha énekeltem, így teltek napjaim. Az a titkos érzés tartotta bennem a lelket, hogy szabad vagyok, és bármilyen súlyos is a sorsom, megváltozhat. De hiába volt minden, elhatározták, hogy apáca legyek, és az is lettem. Szüleimnek ekkora embertelensége és makacsága megerősített születésem körülményeire vonatkozó gyanúmban. Sohasem találtam erre más mentséget. Anyám nyilván attól félt, hogy egy napon számon kérhetem tőle javaink igazságtalan elosztását, és követelhetem jussomat, a törvénytelen gyerek jussát, a törvényesek jussa mellett. De ami eddig csak sejtelmem volt, nem sokára bizonyossá vált. Amíg a házban voltam zárva, kevéssé gyakorolhattam vallásomat, de a nagy ünnepek előestéjén elküldtek gyónni. Említettem már, hogy gyóntatóm ugyanaz volt, aki anyámé. Elpanaszoltam neki keservemet, szüleim 3 év óta tartó szörnyű könyörtelenségét. Tudott róla. Főként anyámra panaszkodtam keserűen. Ez a pap csak későn vette fel a reverendát, volt benne emberi érzés. Nyugodtan végighallgatott, és azt mondta, gyermekem, sajnálja anyját, s ne ítélje el. Voltak éppen jó lélek, és higgy el, akarata ellen cselekszik így. Akarata ellen, uram, de ki kényszerítheti erre? Hát nem ő szült engem a világra, és mi a különbség köztem és a nővéreim között? Igen, sok. Sok. Nem értem. Éppen össze akartam hasonlítani testvéreimet magammal, amikor félbeszakított és így folytatta. Nézze, az embertelenség bizonyára nem tartozik szülei hibái közé. Igyekezik türelemmel viselni sorsát, és ezzel legalább Isten előtt érdemeket szerezni. Fel fogom keresni édesanyját, és minden befolyásommal hatni igyekszem majd lelkére. Ez az igen sok megvilágította számomra születésem titkát, és igazolta eddigi gyanúmat. A legközelebbi szombaton 17:30 felé, mikor már sötétedett, szolgálom lépett be, és azt mondta, édesanyja azt parancsolja, hogy öltözzék fel. Egy óra múlva újrajött, és így szólt. Édesanyja azt kívánja, hogy jöjjön le velem. A kapunál kocsi várt, majd be ketten a szolgáló leány és én beszálltunk. Itt tudtam meg, hogy Szerafen Pátszerhez megyünk, a főjántinűsz rendházba. Már várt ránk. Egyedül volt. A leány eltávozott, és én beléptem a társalgóba. Nyugtalanul és kíváncsian vártam, hogy mit mond majd. Kisasszony, meg fogom önnek magyarázni szülei szigorú viselkedését. Édesanyja felhatalmazott erre. Értelmes, okos és határozott leány, és abban a korban van már, amikor önre bízhatunk olyan titkot is, amely nem csupán személyére vonatkozik. Már régen kértem édesanyját, hogy fedje fel ön előtt mindazt, amit én most elmondok, de sohasem tudta magát erre elhatározni. Nem könnyű egy anyának súlyos hibáját bevallani gyermeke előtt. Ismeri anyját, tudja, milyen nehezére esik megaláznia magát. Remélte, hogy a vallomás nélkül is rábírhatja ön tervei elfogadására, de tévedett, és ezért haragszik. Ma végre engedett kérésemnek, és megbízott vele, hogy megmondjam, ön nem Simone úr lánya. Gondoltam, feleltem azonnal. Most tehát, kisasszony, gondolkodjék, mérlegelje és lássa be, hogy akár beleegyezett volna apja, akár nem. Édesanyja nem bánhatott önnel úgy, mint nővéreivel. Bevallhatja férjének azt, amire már amúgy is régen gyanakszik? De akkor kicsoda az atyám? Ezt nem mondta meg nekem, kisasszony. Az is igaz, kisasszony, tette hozzá, hogy nővéreit hihetetlen előnyökbe részesítették, és házassági szerződéseikkel, a vagyon elidegenítésével, kikötésekkel, haszonélvezeti intézkedéseikkel, és ezer más módon mindent megtettek, hogy önt kisemmizzék. Ha egy napon köteles részét a törvény előtt akarná visszaszerezni, ugyebár. Ha szüleit elveszti, igen kevés vagyona lesz, most elutasítja az áltát, amelyet később talán majd visszakívánna. Lehetetlen, uram, semmit sem kérek. Nem tudja még, mi a szükség, a munka, a nélkülözés, de ismerem a szabadság értékét, és azt is, hogy milyen keserves olyan életet élni, amelyre nem érzünk elhivatottságot. Megmondtam, amit meg kellett mondanom. Az ön feladata, hogy gondolkodjék felőle, kisasszony. Ezzel felállt. Csak egy kérdést, uram. Tessék, amennyit csak óhajt. Tudják-e nővéreim, amit most elmondott nekem? Nem, kisasszony. Akkor hogyan egyezhettek bele, hogy testvérüket kifosszák? Mert annak hisznek, ugye? Ó, kisasszony, érdekből, csak is érdekből. Ennélkül sohasem mentek volna olyan jól férjhez, ahogyan tették. Mi? Mindenki csak önmagára gondol a világon. Nem tanácsolnám, hogy rájuk számítson. Ha elveszíti szüleit, biztos vagyok benne, hogy az utolsó fillérig igyekeznek majd elvenni öntől még azt a csekély részt is, amelyet esetleg pörösködhetnénk. Sok gyermekük van, ez elég tisztességes ürügy arra, hogy önt koldussá tegyék. Meg aztán ők maguk nem is intézkedhetnek. Mindenről a férjük dönt, és az a kevés, amivel önt segítenék, ahogyan él még a szívükben könyörület, örökös házi perpatvarokat idézne elő. Egyebet sem látok, csak csupa ilyen eseteket. Elhagyott gyermekeket, vagy törvényes gyermekeket is, akiket titokban a családi béke rovására támogattak. Ez a kenyér, higgyen nekem, kisasszony, nagyon száraz. Ha rám hallgat, kibékül szüleivel, megteszi, amit anyja vár öntől, és belép a rendbe. Valami kis tartásdíjat fognak önért fizetni, amelynek fejében, ha nem is boldog, de legalább tűrhető napokat fog tölteni az árdában. Egyébként nem titkolhatom, hogy anyjának túlzott keménysége és makacsága talán egyéb körülmények is, amelyeket ismertem valaha, de azóta elfelejtettem, ugyanolyan hatással voltak atyára, mint önre. Az ön születése gyanús volt. Most már nem is az. Anélkül, hogy bevallotta volna édesanyja, most már tisztában van azzal, hogy ön csak a törvény tartja az ő gyermekének, amely mindig a törvényes férjet nevezi apának. Ön jó és okos kisasszony. Gondolkodjék azon, amit hallott. Felkeltem és sírni kezdtem. Láttam, hogy ő maga is ellágyult. Szelíden égre emelte szemét, és visszakísért a kocsihoz, ahol az a leány vált, aki idehozott. Beszálltunk a kocsiba, és hazamentünk. Késő volt már. Az éjszaka nagy részét azzal töltöttem, hogy gondolkodtam azon, amit megtudtam, sőt, még másnap is ez járt az eszemben. Atyám nem volt a bűntudat, elvette tőlem anyámat is, jussomat minden lehetséges fortéllyel elidegenítették, otthon súlyos rabságban éltem, és semmi remény, semmi segítség. Talán ha előbb még nővéreim házasságakor megmagyaráztak volna a helyzetemet, és otthon hagytak volna, ahová oly sokan jártak, akkor akadt volna valaki, akinek arcom és jellemem, eszem és tehetségem elég hozomány lett volna. Ez még most sem volt lehetetlen, de a botrány, amelyet a kolostorban rendeztem, nehezebbé tette a dolgot. És senki sem fogja megérteni, hogy egy 17-18 éves leány hogyan mehet el idáig, ha nincs rendkívül erős akarata. A férfiak gyakran dicsérik ezt a tulajdonságot, de úgy látszik, szívesebben lemondanak róla, ha olyan leányról van szó, akit feleségül választanak. Mégis elhatároztam, hogy mielőtt másra gondolnék, megbeszélem a dolgot anyámmal. Kértem, hogy találkozhassunk. Beleegyezett. Tél volt. Anyám karosszékben ült, a tűz előtt, szigorú arckifejezéssel, merev tekintettel, mozdulatlan arccal. Odaléptem hozzá, lábához betettem magam, és bocsánatot kértem tőle, mindazért, amit vétettem. Bizonyára azért teszed ezt, mert beláttad, hogy hibáztál, válaszolta. Kelj fel, atyád távol van, van időd rá, hogy mindent megmagyarázd. Beszéltél Szerafen atyával. Tudod végre, hogy ki vagy, és hogy mit várhatsz tőlem, ha csak nem akarsz egész életemre büntetni olyan hibáért, amelyet már épp eléggé levezekeltem. Mit akarsz hát tőlem? Mit határoztál? Mama, feleltem. Tudom, hogy semmim sincs, és semmihez sem formáltok jogot. Távol legyen tőlem az a szándék, hogy bárhogyan is növeljem a szenvedéseit. Talán jobban engedelmeskedtem volna terveinek, ha előbb tudom meg, amit most tudok. És amit nem gyaníthattam eddig, de végre tisztában vagyok magammal és helyzetem következményeivel. Most már nem csodálkozom azon, hogy másként bántak velem, mint testvéreimmel. Elismerem, hogy ez igazságos volt, de mégis a gyermeke vagyok. Szíve alatt hordozott is. Remélem, hogy azt nem felejti el. Méltán sújtana az ég, tette hozzá élénken, ha most sem tárnék föl előtted mindent részletesen. Akkor hát, mama, akkor arra kérem, hogy ajándékozzon meg újra jóságával, gyengétségével, és annak a szeretetével, aki apámnak hiszi magát. Nem sok kell hozzá, hogy ő épp oly tisztában legyen származásoddal, mint te vagy én, válaszolta anyám. Soha nem tűrné szemrehányás nélkül a közellétedet, és ezt úgy adja tudtomra, hogy keményen bánik veled. Ne reméld, hogy gyengéd lesz hozzád, és hogy őszinte legyek, a másiktól elszenvedett hűtlenséget, árulást és gyűlöletes hálátlanságot juttatod eszembe, és ennek egy percre sem tudom elviselni, még a gondolatát sem. Szakadatlanul közted és köztem áll ez az ember, eltaszít tőled, és a gyűlölet, amely őt illeti, rád háromlik át. Tehát, mondottam, azt sem remélhetem, hogy maga és Simone úr legalább úgy kezeljenek, mint valami idegent, valami ismeretlen nőt, akit emberiességből befogadtak? Nem, erre egyikünk sem képes. Kérlek, lányom, hogy ne mérgezd meg tovább is életemet. Ha nem lennének nővéreid, tudnám, mit kell cselekednem, de kettő is van, és mindegyik népes családdal. Szenvedélyem már régen kialudt, most már csak lelkiismeretem szavára hallgatok. És az, akinek életemet köszönhetem, nincs többé, meghalt, anélkül, hogy eszébe jutottál volna. De ez a legkisebb aljassága. És ekkor anyám arca hirtelen megváltozott, szeme szikrát hányt, és felháborodás öblött el rajta. Beszélni akart, de nem tudott, szája annyira reszketett, amint ott ült, kezével eltakarta arcát, nehogy szörnyű felindulását láthassam. Egy darabig így maradt, aztán felállt, és néhányszor végigment a szobán, szótlanul igyekezve elfolytani könnyeit, melyek arcán végig gördültek. Majd azt mondta, a szörnyeteg! Nem rajta múlt, hogy téged keblemben meg nem folytott az a sok bánat, amit okozott. De Isten megtartott mindkettőnket, hogy az anya gyermekében tehesse jóvá, amit vétkezett. Nincs semmit sem, lányom, és nem is lesz soha semmi. Még azt a keveset is, amit érted tehetek, a nővéreitől vonom el, ez gyengeségem következménye. De remélem, halálom órájában nyugodt lehetek, mert addig megtakaríthatom a hozományt, amelyre szükséged van. Nem élek vissza férjem bőkezűségével, de minden nap elteszek valamit abból, amit tőle kapok. Eladtam az ékszereimet, s ő megengedte, hogy rendelkezem a pénz fölött. Szerettem kártyázni, már nem kártyázom. Szerettem színházba járni, de lemondtam róla. Szerettem a társaságot, most magányban élek. Szerettem a pompát, de leszoktam arról is. Ha zárdába vonulsz, ahogy akarom, és ahogy Simone úr is akarja, hozományod lesz e mindennapi lemondás gyümölcse. De mama, mondottam. Járnak még ide jóra való emberek, hát ha akad köztük olyan, aki megelégszik személyemmel, és nem kívánja a nekem szánt és megtakarított pénzt. Erre nem gondolhatunk többé. A botrány óta elvesztél. Ez jóvá tehetetlen dolog. Jóvá tehetetlen. De ha nem is találok férjet, be kell azért zárkóznom egy zártába. Ha csak nem akarod lelkiismert fudalásaimat és szenvedéseimet halálom pillanatáig fokozni. Egyszer eljő az is. Nővéréd ott lesznek ágyam körül. De vajon elviselhetem-e a te személyedet? És milyen hatással lesz rám jelenléte az utolsó pillanatban? Lányom, hiszen az vagy, ha nem akarom is, a nővéreidnek törvényesen jár ez a név, amelyet te csak bűn árán hordozol. Ne bánsd haldokló anyádat. Hagyd, hogy békével szálljon sírba. Hadd mondhassa el, amikor meg kell jelennie a nagy bíró előtt, hogy amennyire tehette, jóvá tette súlyos hibáját, s megnyugtathassa magát azzal, hogy halála után te nem fogsz békétlenséget szítani a családban, és nem fogod visszakövetelni azt, ami nem illet meg téged. Efelől nyugodt lehet, mama. Hívasson ügyvédet, aki okiratot készít arról, hogy mindenről lemondok, aláírok mindent, amit csak akar. Ez lehetetlen. A gyermek nem mondhat le örökéről, csak a szülők tagadhatják ki jogos haragjukban. Ha holnap Isten magához szólítana, nem tehetnék egyebet, mint bevallanék mindent férjemnek, hogy ezeket az intézkedéseket együtt végezzük el. Ne kényszeríts erre a vallomásra, amely gyűlöletessé tenne szemében, és amelynek következményei téged is megaláznának. Ha túlnélél engem, név, vagyon és cím nélkül maradná. Mi lenne belőled, szerencsétlen? Mire gondoljak majd, amikor haldoklom? Akkor hát meg kell mondanom atyádnak, de mit mondjak neki? Hogy nem vagy az ő gyermeke? Ó, ha csak az kell, hogy lábaidhoz vessem magamat, hogy kívánságom teljesítsd. De mint hiába, érzéketlen a lelked, amilyen apádé volt. Ebben a pillanatban belépett Simonin úr. Látta felesége kétségbeesését, szerette, tehát elfogta a düh. Megállt és rettenetes pillantást vetve rám, azt mondta, menjen ki! Ha atyám lett volna, nem engedelmeskedem, de nem volt az. A szolgálónak, aki világított nekem, azt mondta, mondja meg neki, hogy többé ne kerüljön a szemem elé. Újra bezárkóztam szűk börtönömbe. Gondolkodtam anyám szavain, térdre hullottam, úgy kértem Istent, hogy világosítsa meg elmémet. Hosszan imádkoztam, arcomat a földre szorítva. Az ember csak olyankor kéri az ég döntéseit, amikor saját maga nem tud határozni, és ritka eset, hogy az ég ne az engedelmességet tanácsolja. Én is így határoztam. Azt akarják, hogy apáca legyek? Talán Isten is ezt akarja. Jó, az leszek. És minthogy boldogtalanná kell lennem, mindegy, hogy hol leszek az. Kértem a szolgálót, hogy tudassa velem, ha apám eltávozik. Másnap üzentem anyámnak, hogy beszélni szeretnék vele. De visszaüzent, hogy Simonin úr megtiltotta. Ellenben írhatok neki azzal a ceruzával, amelyet küld nekem. Így hát egy papírdarabkára ezt a végzetes papírt megtalálták, és később alaposan kihasználták ellenem. Ezt írtam. Sajnálom, mama, hogy annyi bánatot okoztam önnek, és kérem, bocsásson meg. Szeretnék ennek véget vetni. Parancsoljon velem. Ha mindenáron azt akarja, hogy zárdába vonuljak, kívánom, hogy Isten óhaja is ez legyen. A szolgáló leány elvitte az írást anyámhoz. Egy perccel később visszajött, és felindultan így szólt hozzám. Kisasszony, ha csak erre az egy szóra volt szükség, hogy boldoggá tegye szüleit és önmagát, miért halasztotta ennyi ideig? Úrnőm és uram arca csak úgy ragyog. Itt létem óta sohasem láttam ilyennek őket. Eddig folyton veszekedtek ön miatt. Hála Istennek, hogy ennek most már vége. Míg így beszélt, arra gondoltam, hogy halálos ítéletemet írtam alá, és előérzetem beigazolódnék, ha ön uram elhagyna engem. Néhány nap múlt el szó nélkül, aztán egy reggel 9 óra felé hirtelen Simonin úr lépett be reggeli köntösben és hálósapkában. Mióta tudtam, hogy nem apám jelenléte félelemmel töltött el, felálltam és meghajtottam magam. Úgy éreztem, hogy két szívem van. Ha anyámra gondoltam, ellágyultam, és kedvem támadt sírni. Nem úgy, ha Simonin úrról volt szó. Bizonyos, hogy az ember atyával szemben olyan érzéssel viseltetik, amilyen a világon csak neki jár. Ezt csak akkor tudja meg valaki, ha mint én egyszerre szemben áll azzal, aki hosszú ideig e magasztos méltóságot hordta, és most elvesztette azt. Más ezt soha nem értheti meg. Anyám volt jelen, mint egészen más ember lettem volna. Így szólt hozzám. Susan, elismeri, hogy saját kezüleg írta ezt a cédulát? Igen, uram. Szabad akaratából írta? Csak igennel válaszolhatok. És egyúttal elhatározta, hogy megtartja, amit ígér. Igen. Van-e olyan zárda, amelyet előnyben részesítene? Nincs. Mindegy, hogy melyikbe megyek. Jó. Ez volt a válaszom, de ezeket sajnos senki nem jegyezte fel. Körülbelül 2 hétig semmit sem tudtam arról, hogy mi történik. Úgy látszik, különböző zárdákhoz fordulhattak, de első botrányom után sehol sem akartak felvenni. Longchamp-ban akadékoskodtak legkevésbé, valószínűleg azért, mert elmondták, hogy értek a zenéhez, és jó hangom van. Nagyon túlozták a felmerült nehézségeket, és azt a kegyet, hogy befogadtak a rendházba. Még a főnökasszonynak is írnom kellett, nem gondoltam arra, hogy ez az írásbeli bizonyíték milyen következményekkel járhat. Nyilván attól féltek, hogy meggondolom magam, és saját kezű írást akartak arról, hogy elhatározásom szabad volt. Másként hogyan lett volna lehetséges, hogy ez a levél, amelynek a főnöknőmnél kellett volna maradnia, sógoraim kezébe került. De jobb erre nem gondolni többé. Simoné úr már nem él, és ez olyan színben tüntetné fel, amilyenben nem akarom látni. Longchamp-ba vittek, anyám kísérte el. Nem óhajtottam Simoné úrtól elbúcsúzni, de bevallom, hogy erre is csak útközben gondoltam. Már vártak. Mind történetem, mind tehetségem kíváncsivá tettek mindenki. A történtekről nem beszéltek, de nagyon siettek megvizsgálni, hogy vajon az új szerzemény megéri-e az árát. Miután sokféle érdektelen dologról beszélgettünk, mint hogy a botrány után gondolhatja, hogy senki sem emlegette sem Isten, sem hivatásomat, sem a világ veszedelmeit, sem az árda élet szépségeit, és meg sem kockáztattak egy szót sem a szokásos kegyes együgyűségekről, amelyekkel kiszokták tölteni az első pillanatokat, a főnökasszony ezt mondta. Kisasszony, ért a zenéhez, és énekel is, ugye? Van egy zongoránk, ha akarja, átmehetünk a társalgónkba. Szívem nehéz volt, de ez a pillanat nem volt alkalmas arra, hogy ellenszenvemet megmutassam. Anyám előre ment, és én követtem. Utánunk jött a főnökasszony, és néhány kíváncsi apáca. Este volt, gyertyákat hoztak, leültem a zongora mellé. Egy ideig ujjamat futtattam a billentyűkön, valami zenedarabot keresve emlékezetemben, de bármilyen sokat tudtam, most egy sem jutott eszembe. A főnökasszony sürgetett, és anélkül, hogy különösebben igyekeztem volna, elénekeltem egy dalt, amely éppen eszembe jutott. Bús készülődés, sápat fákja fény, nap mely sötétebb, mint az éjszaka. Nem tudom, milyen volt a hatás, de nem sokáig hallgatták énekem. Dicséretekkel szakítottak félben, noha nagyon csodálkoztam, hogy így hamar és ilyen kevéssel kiérdemelhettem. Anyám átadott a főnökasszonynak, készcsókra nyújtott a kezét, és távozott. Itt vagyok hát újra egy másik zárdában. Magam kértem felvételemet, és ezúttal minden látszat arra van, hogy szabad akaratom volt. De ön, uram, aki most már ismeri minden eddigi percemet, mit gondol? A legtöbb dologról nem történt említés, amikor vissza akartam vonni fogadalmamat. Egyrészt azért, mert ezek az igazságok nem voltak bizonyíthatók. Másrészt, mert gyűlöletessé tettek volna engem, anélkül, hogy hasznomra váltak volna nekem. A természetellenes gonosz gyermeket látta volna bennem mindenki, aki szülei emlékét akarja bemocskolni, hogy visszanyerhesse szabadságát. Csak arról voltak bizonyítékok, ami ellenem szólt. Azt, ami mellettem tanúskodott volna, nem lehetett bizonyítani. Azt, hogy születésem titkát megtudják a bírák, magam sem akartam. Volt olyan törvényt nem ismerő tanácsadóm, aki azt mondta, vonjam bele a dologba anyám gyóntatóját és az enyémet. Hát erre nem volt mód. És ha lehetett volna is, akkor sem egyezem bele. De még mielőtt elfelejteném, és minthogy irántam tanúsított készsége miatt esetleg ön is gondol erre, úgy vélem, ha csak nem kerülök ezáltal önnel ellentétbe, a legjobb volna eltitkolni, hogy zeneértő vagyok, és játszom a zongorán. Leleplezésemre már ennyi is elég lehet, és ilyen képességeket nem tanácsos fitoktatni, ha valaki, mint én, háborítatlan biztonságot keres. Társadalom mindenhez nem értettek, és legjobb, ha én is tudatlannak mutatkozom. Ha kénytelen lennék kivándorolni, talán ebből kell majd megélnem. De miért félek a kivándorlás gondolatától? Talán mert fogalmam sincs, hova menjek? Mert ifjú és tapasztalatlan vagyok, és félek a nyomortól, a férfiaktól, az elzülléstől? Mindig bezárva éltem, és Párizson kívül elveszettnek érzem magam. Talán mindez nem is igaz, de én minden esetre így érzem. Uram, csak önön fordul meg, ha nem lesz hova mennem, és ha nem tudom, mi lesz velem.